Ez itt a Pogi Podcast. Pogácsa Zoltán közgazdás, szociológus, politikai gazdaságtani podcastja a globális gazdaságról, a klímaválság, az automatizáció, a digitális gazdaság, az egyenlőtlenségek és a posztdemokrácia korszakában.
Boldog karácsonyt kívánok minden hallgatónak, köszönöm szépen, hogy hallgattátok idén a Pogi Podcast adását, és köszönöm szépen a Patreon támogatásokat is. Karácsony lévén arra gondoltam, hogy egy olyan adást hozok össze, ahol azokról beszélünk, akik a legkevésbé szerencsések Magyarországon, akik a legszegényebb 300 településen élnek. Bér Miklós püspök karácsonyi üzenetében azt mondta, hogy karácsonykor egy olyan családot ünneplünk, akit nem akart befogadni ez a világ. Hát, ahogy ki fog derülni a beszélgetésből, a legszegényebb 300 magyar település lakóiról ez mindenképpen elmondható. Őket bizony nem akarja befogadni Magyarország, a magyar állam gyakorlatilag hiányzik ezekről a településekről, és miközben a legtöbb magyar azt gondolja, hogy rengeteg segítséget adunk nekik, közben kiderül, hogy szinte alig adunk valójában. Erről fog szólni a mai adás. Mai beszélgető társaim ennek a kérdésnek a megtárgyalásához Nun András, az Autonómia Alapítvány vezetője, és Németh Nándor, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársa. Köszönöm szépen mindkettőtöknek, hogy vállaltátok ezt a beszélgetést.
Köszönjük a meghívást.
Köszönjük szépen. Sziasztok.
Én szerintem onnan érdemes indítani ezt a témát, hogy mondjatok pár szót arról, hogy milyenek a legszegényebb magyar települések. Tehát mind a ketten hosszú idő óta dolgoztok, a legszegényebb 60, 100, 250 településen, de nem mindannyian jutunk el ilyen helyekre. Hogyan kell elképzelni egy ilyen települést? Mekkora, kik lakják, hol vannak az ország, melyik részein, ha lehet ilyet mondani, és mik a tipikus adottságai, tehát mik azok a hiányok, amik miatt ilyen helyzetbe kerültek ezek a települések? Kezdjük szerintem mondjuk Andrással.
Hát Magyarországon közel 3200 önkormányzat van. Azok a települések, amikről mi beszélünk, ahol a szegénység koncentrálódott, és az nagyban egybeesik azzal azokkal a régiókkal, ahol a magyarországi cigányok zöme lakik. Ezek alapvetően apró falvas települések, hogyha Baranyároson majdra nézünk, akkor ott 1-200 fős települések nagy tömegét találjuk egymás mellett pár kilométerre, és aztán Észak-Magyarország, Heves, Borsodoba, Új-Zemplén, Nógrád megye, ezekbe Szabolcsban is. Úgyhogy azt gondolom, hogy az általános jellemző az a infrastruktúrális ellátatlanság ezeknek a falvaknak, nagyon alacsony iskolai végzettség, munkanélküliség, alapvetően messze vannak azoktól a centrumoktól, ahol munkát lehet találni, nagyon nehézkes a közlekedés. Az önkormányzatiság Magyarországon egy izgalmas kérdés, lehet, hogy Nándi erről többet tud beszélni, hogy minden falunak megvan a polgármestere, megvan a kis királya, akik nagyon sok esetben világot nem látott emberek, akiknek igazándiból a legitimitásuk megvan a helyben, de igazándiból a készségei, képességük, a szervezőkészségük és a víziójuk nem nagyon, hogy mit lehetne kezdeni a településre, és valahogy sodorja őket az ár, meg a tehetetlenség. Ez az egyik, és nyilván nem egy településvezető múlik a település sorsa, de azt nagyjából lehet látni, hogy évtizedek alatt hogy alakul ki a nihil egy közösségen belül, és maga a közösség vészel, és hát már évtizedekkel ezelőtt elveszett, ahol gyakorlatilag ember-embernek farkasa nagyon sok esetben, és nem is feltétlenül csak egy évtizeddel ezelőtt azért sokkal virulensebb, de mind a mai napig jelenlévő uzsorára gondolok, ahol a szegény családok akár rokoni szálakat is átvágva egyébként kizsákmányolják egymást, hanem azt gondolom még ezen kívül, hogy maguk az emberek is magukra maradtak, és az összetartásnak a minimális jelenlétét se tudjuk kimutatni, befektetők nem mennek. Úgyhogy olyan nagyon egyszerű példák, mint hogy a művelődési házakban már a Tupperware edény bemutató sincsen. Tehát, hogy azok a kis fórumok, ahol egyébként összejöhettek emberek, azok sem nagyon működnek, és nagyon sok esetben mondjuk a polgármester se látja bennek a jelentőségét, még a újraválaszthatóságának az érdekében sem. Szóval évekkel ezelőtt a NALI-nak az egyik prezentációjában volt egy baromi jó dolog, ami nekem nagyon tetszett, hogy ugye azt mondta, hogy ezeken a településeken megszűnt a magyar állam létezni, és a magyar állam ezeken a településeken alapvetően az önkormányzatot jelenteni. Az önkormányzati szolgáltatásai olyan alacsony fokúak, hogy gyakorlatilag az állam kudarcáról szól települések tömege. Itt én be is fejezni.
Köszi. Nándor, ugyanez a kérdés.
Igen, András tök jól felvázolta a fővonalakat. Ez a helyzet, úgyhogy én csak kiegészíteni tudom. Annyiban, hogy kérdezted, hogy mekkorák ezek a települések, hol vannak. András mondta, hogy nagyon sok köztük a kicsi. Igen, tehát a jellemző település méret az talán valahol 1000 alatt lehet, vagy a többségük. Tehát az eloszlásuk az olyan, hogy ahogy aztán megyünk fölfele egy népesedési ranglistán, akkor úgy egyre kevesebb falu van. De azt ki akarom emelni, hogy vannak 2-3 ezer fős települések is ebben a reménytelen helyzetben. És hogy mi ez a reménytelenség? Én azt gondolom, hogy amit András elmondott itt sok szempontból megközelítve, azt talán úgy lehet legjobban összefoglalni, hogyha azt mondjuk, hogy kiüresedtek ezek a falvak. Legalábbis én, amikor így magam szoktam ezen gondolkodni, hogy mi a legfőbb baj ezekkel a településekkel, hogy nem is baj, hát velük nincsen baj, ők élik az életüket, van egy társadalmi és területi szerkezet, amiben valahogy bele kéne nekik tagozódni, és ebben vannak hiányok, és elszenvednek egy csomó hátrányt. És azt gondolom, hogy azért, mert hogy így az idők folyamán az elmúlt évtizedekben településenként változó, vagy térségenként változó, hogy mikor, de kiüresedtek ezek a falvak, eltűnt onnan az az erőforrás mennyiség, ami most meg tudná őket tartani, vagy be tudná őket integrálni valahogy a fősodorba. És ezzel az ürességgel kellene nekünk mit kezdeni, tehát valahogy kitalálni azt, hogy lehet mégiscsak megtalálni ott erőforrásokat, és hogy lehet belekapaszkodni valamiféle helyi intézménybe, társadalmi csoportba, a problémába, hogy tudunk odavinni olyan megoldást, ami egy kicsit jövőt mutat ezeknek a településeknek. Teljesen jól mondta András, hogy van egy ilyen permanens sodródás, tehát hogy teljesen az az érzésünk, hogy tényleg én használtam, meg szeretek is használni ilyen erős mondatokat, hogy igen, megszűnt a magyar állam, ezt persze nem úgy kell elképzelni, hogy őket így kitettük a magyar köztársaság határain kívülre, de mégiscsak valahogy úgy éljük az életünket, hogy ez az a település csoport, amelyiknek a létezéséről úgy tudomást veszünk, valahogy adunk nekik annyi pénzt, hogy úgy felszínen maradjanak, nagy baj ne legyen, de legjobban azt szeretjük, hogyha nem tudunk róluk. Tehát így Budapesten úgy éljük az életünket, hogy jobb róluk nem tudni. De ez nem csak falvakra jellemző, nyilván van egy csomó kényes társadalmi téma, vannak társadalmi csoportok, akiket tudjuk, hogy léteznek, tudjuk, hogy valamit kellene velük tenni, de olyan nagyon nem szeretünk róluk beszélni, meg tudni. Nem feltétlen baj ez, tehát nem gondolom, hogy nagyon sokat segítene rajtunk, hogyha valahogy divattá tennénk, hogy most a szegény falvakról kezdjünk el nagyon beszélni, de szakpolitikai szinten muszáj lenne most egy kicsit többet. Tehát, hogy én mindig úgy érzem, hogy mindig vannak akciók, kormányzati, civil, egyházi, ilyen-olyan támogatásból létező kis projektjeink. Én mindig úgy érzem, hogy valahogy ezeket mégiscsak jobban kéne kiterjeszteni, mégiscsak több kellene, valahogy mindig kevésnek érzem az eszközeinket ahhoz, hogy megmozdítsuk ezt a rendszert, és ebből a libikókába ülünk most, hogy, hogy tényleg az az érzésem, hogy mindig csak addig a szintig próbáljuk ezt a rendszert menedzselni, hogy össze ne omoljon, de hogy egyébként strukturálisan nem nagyon tudjuk megváltoztatni a helyzetet.
Okay, hadd kérdezzek pár ilyen demográfiai típusú kérdést. Az egyik, hogy mennyire előregedett települések ezek? Tehát úgy kell elképzelni, hogy itt tipikusan idős emberek élnek, vagy akár egy teljesen normális, a magyarhoz hasonló korfa van ezeken a településeken. András.
Akik igazándiból intenzíven foglalkoztak ezzel, az pont a máltai szeretett szolgáltatásra, tehát lehet, hogy Nádi alkalmasabb erre. Én emlékszem, amikor a 300 legszegényebb falu programot elindítottátok, akkor a KSH adatokból indultatok ki, és ott azért az egyik főmutató az volt, hogy alakul össze, hogy áll össze a 300-as lista, hogy a gyerekszám is növekszik, mégpedig olyan családoknál, ahol a munkanélküli asszony, ahol 8 általános végzett maximum, és látszik a demográfiai adatokból, hogy tarthatatlanná fog válni, mert a helyzet nem azért, mert hogy ne lehetne túlélni egy ilyen településen, amivel a Nándi zárta, hogy hát éppen, hogy túléljenek. Én azt gondolom, hogy az emberek élni akarása tartja valahogy fent ezeket a településeket, a családi erőfeszítések, az ügyeskedés, a járadékvadászat, a kihasználni minden lehetőséget, akár külföldre menni, szóval igazándiból az ott élő felszínen maradni akaró apák, anyák tartják fent.
Tehát akkor nem egy előregedett...
Az intézmények igazándiból nem segítik, és hogy na, csak annyi átadom a Nándinak a szót, hogy azért az látszott, hogy ha ez így alakul, akkor ezeken a településeken nem, hogy újra termelődik több generációs nyomor, amiben nagyon nehéz kilépni, hanem sokszorozza magát egy-két évtizeden belül.
Tehát nem egy előregedett falut kell elképzelni, hanem van sok gyerek adott esetben, Nándi?
Igen. Hát ha nagyon pontosak akarunk lenni, akkor tudni kell, hogy vannak olyan falvak, zömében apró települések, ahol igenis az előregedés a probléma. Ők mondjuk nyugat-magyarországi Vas megye, Zala megye tipikus térszínekre tudtok gondolni, ahol tömegével vannak ezek a települések. Egy részük az így a nagyon alacsony szinten, vagy nem is egy részük, a többségük az nagyon alacsony szinten megmarad demográfiailag, tehát nem csökken, nem nő tovább, valahogy a térszerkezeti folyamatok megtartják őket. Azokban a térszínekben, ahol mi dolgozunk, és ahogy András is felsorolta, ez a Dél-Dunántúlnak a déli része, és az észak-keleti karéja Magyarországnak a határmenti rész, hogy leginkább ott sűrűsödnek a falvak, ott az apró településekre is inkább az a jellemző, hogy demográfiailag minimum egyensúlyban vannak, de inkább lassanként növekednek. Tehát ott a szegénység, és ott a szegénység a jellemző. Tehát ahol azt látjuk, hogy nagyon nagy erőforrás hiány van, és a családok többsége tényleg küzd az életbe maradásért, ott statisztikailag több is a gyermek, mint a többi apró településen. Ha már András említette ezt a mi 300 településes programunkat, felzárkózó települések programa hivatalos neve, ott mi aztán kifejezetten úgy is beszéltünk a KSH-val és kormányzati szereplőkkel, hogy valóban ott kezdjünk el segíteni, ahol születnek gyermekek. Nem egy magas szinten, de ahol statisztikailag évente legalább 5 gyerek születik, ott indult el a program. De azt... is látnotok kell, hogy vannak olyan falvaink, ahol 50-60-90 gyermek születik egy évben. Tehát mondjuk a Tiszabúrát kell említenem, ami egy emblematikus településünk sok szempontból, ott 3 első osztályt kell indítani évente, és ezeknek a srácoknak a túlnyomó többsége a 90-ből tényleg csak egy-egy kivétellel talán olyan családokból jön, ahol hát nehézséget okoz a napi túlélés, alacsony a szülők iskolázottsága, a munkaerőpiacon egy erős sodródás van, közfoglalkoztatásba be, onnét ki, alkalmi munka, építőipar, ingázunk nagyokat, akár a munka után napi több órás ingázást is vállalnak, a férfiak elmennek hetelni, a fiatalok kimennek külföldre, tehát hogy ezt így hozza, ez egy erős egyensúlytalanság ebben a rendszerben. amiről aztán majd én beszélnék, de nagyon-nagyon sok gazdaságfejlesztési vonatkozása van ennek, hogy ezekről a falvakról érdemes lenne így erőforrás szempontból majd beszélni, de demográfiailag valahogy így néznek ki.
Aha. Jó, majd beszélünk, oda fogom kifuttatni, hogy beszélünk az erőforrásokról, de még egy dolgot így demográfiailag, ugye András a legelején említette, hogy ezeknek a falvaknak a többségében roma lakosság van. Ugye azt szokták mondani, hogy a legtöbb roma szegény, de a legtöbb szegény nem roma Magyarországon. Hogy ez igaz-e ezekre a falvakra is, vagy itt már a legtöbb szegény is roma?
Én pontosítanám a mondókámat, hogyha félreérthető voltam, akkor igazándiból én azt szerettem volna mondani, hogy a magyarországi cigányság jelentős része, túlnyomó része ezekben a falvakban lakik, nem azt állítottam, hogy a többségük cigány ezeknek a falvaknak.
Tehát akkor itt is elmondható, hogy a legtöbb roma szegény, de a legtöbb szegény nem roma.
Ez így van.
Jó. Akkor bólogattok mind a ketten, tehát úgy veszem, hogy akkor azt viszont a beszélgetés során észben kell tartani, csak egy podcast, egy hangpodcastnél el kell mondani, hogyha a beszélgetőtársak bólogatnak. Azt szokták mondani az ilyen típusú fejlesztéseknél, meg általában a fejlesztés politikánál, hogy olyan dolgokra kell építeni egy térségnek a hosszú távú stratégiáját, ami nem igényel folyamatos külső erőforrás pótlást. Tehát, hogy az nem egy fenntartható stratégia, hogyha mindig kívülről akarunk bevinni erőforrásokat egy térségbe, hanem hogy meg kell találni annak az adott térségnek a belső erőforrásait, és azt kell mobilizálni. Viszont abból, amit mondotok, abból nekem az jön le, meg amilyen képen van ezekről a településekről, hogy hát alapvetően ezek pont azért lettek ilyen rettentően szegények, mert nincsenek ilyen belső erőforrások. Tehát itt nincsen ásványi kincs, itt nincsen természeti szépség, amivel turizmus lehetne építeni, a társadalom képzettségi szintje alacsony, ahogy mondtátok, sokszor az utak is rosszak, tehát hogy nagyon-nagyon nehéz találni, mondhatnánk, hogy nem lehet találni olyan belső erőforrást, amire építeni lehet. Ez így van, vagy van ezeken a helyeken valami, amit meg lehet találni?
Kinek ad szót?
Amelyik őtök erre ráharap erre a kérdésre, egyelőre nagy csöndet érzek.
Én abszolút abban hiszek egyébként, hogyha az embernek van lehetősége polgármesterekkel találkozni, és nekünk időnként van, mi szoktunk a település önkormányzatok országos szövetségével menni roadshow-zni, hogy ott több mint 1600 önkormányzat tag a TÖOSZ-ban, és alapvetően a kis települések, mert a megyeieknek, meg a városoknak van külön egyébként szövetsége. És hát amikor van olyan év, amikor 200 polgármesterrel is tudunk beszélgetni, és én egyrészt azt látom, hogy elképesztő erőforrás az, hogyha van egy jó polgármester, aki érti a feladatát, akinek van valami víziója, és van valami beágyazottság a helyben, azon túl, hogy megszerezte a szavazatokat. Tehát ha szerző mozgó ember volt, vagy valami olyan céges világból jött, vagy civil szektorból, ahol kénytelen volt problémákat megoldani, és stratégiákkal találkozni, nagy Isten ő maga is alakította ezeket, akkor az egy elképesztő nagy erőforrás. A másik meg én azt hiszem, hogy igen, azt mondjuk, hogy nagyon alacsony az iskolázottság ezeken a településeken, de ezzel együtt a polgármesterek szoktak panaszkodni, hogy hú, van nálunk két roma szervezet. De mennyi bajom van velük, hogy azok milyenek. Én meg azt mondom, hogy nincs annál nagyobb erőforrás, mint az emberi akarat, és ennek a megnyilvánulása, hogyha ez közösségé tud szerveződni, és közösségi akarattá tud formálódni, legyen az csak egyszerű bográcsozás, vagy gyerekprogram, vagy horgászverseny, bármi, amikor már nem egyének vannak, hanem amikor közösség van, az nagyon nagy erőforrás. és látszik is egyébként egy-egy településen a különbség, amikor a polgármester uraknak főfajást is okoz egy-egy ilyen szervezet, mert egyébként kit fognak támogatni majd a választásokon, meg hát egy mégiscsak egy hatalmi szituáció az, hogyha van egy civil szervezet egy településen, de hogy ez szerintem olyan dolog, amire nagyon is építeni lehet. Ráadásul, hogyha itt arról is beszélünk, hogy roma emancipáció, nem csak vidékfejlesztés és településfejlesztés, akkor elképzelhetetlen, azt gondolom, hatékony és okos fejlesztést véghez vinni roma részvétel nélkül, és én azt gondolom, nem az egyéneket kell megcélozni csak és kizárólag, hanem alapvetően közösségeket. Azért tudatosan fontosnak tartom a roma önszerveződést ebben a történetben.
Világos, tehát hogy az nyilvánvaló, hogy egy ilyen szerveződés nem fog működni akkor, hogyha nincsen egy szervező, hogyha nincs közösségszervezés, hogyha nincs közösség. Én igazából arra akartam rákérdezni, hogy tételezzük fel, hogy megvan ez a közösség, megvan a polgármester, vagy megvagytok ti, mint külső segítők, vagy mind megvan, de hogy akkor is kéne találni valamilyen olyan belső erőforrást, amire hosszabb távon stratégiát lehet építeni. Tehát gondolom egy gyereknapra, vagy egy bográcsozásra azért mondjuk egy kiutat egy ilyen helyzetből hosszabb távon fenntarthatóan nem lehet építeni. Tehát kéne legyen valami, amit meg lehet találni ilyenkor, nem? Nándor?
Persze. Picit most ilyen erőforrás oldalról, hogyha számba veszük, hogy mi van ezeken a településeken, akkor csak így gondoljátok végig a helyzetet, hogy gondoljuk végig közösen. Hogy ránéztek egy ilyen falura, mit fogtok látni? Először is azt látjátok, hogy a település határában lévő szántóföldeket azt valaki műveli. Valakinek a birtokában van, nincsenek elhagyva, van rajta búza, kukorica, zömében monokultúrás gabonatermesztést valaki végez. Ez ugye a településhez tartozó külterületi rész. Mára úgy alakult át a világ, hogy sok esetben nem helyieké ez a föld, sokszor nem is tudják, hogy kinek a tulajdona, kihoz oda a traktorost, és kinek az érdekében történik a gazdálkodás, de megtörténik. Tehát a falu határán kívüli erőforráskészlet az igenis érték valakiknek, és az valahogy már át is rendeződött egy piaci, magántulajdoni, nem tudom milyen rendszerbe. A mi szempontunkból, az talán András is megerősíti, nem jól. Tehát én nagyon nem szeretem ezt a struktúrát, ami kialakult, mert hogy elidegenedett már a településtől magától, munkát nagyon kevés embernek ad, szinte senkinek. Akiknek munkát ad, az is már ilyen kihalásos vagy öröklési alapon, tehát hogy az apa leszáll a traktorról, és a fiát fogja föltenni a vállalkozó, és nem enged be oda mást, nincsenek képzések, amikre mondjuk szegény gyerekeket rá lehetne raknunk, vagy oda tudnánk integrálni, hogy tanuljon meg akkor ő is traktorozni, vagy valahogy a mezőgazdaságból szedjen fel tudást. Egy zárt világ alakult ki, de mégis van valamiféle mozgás, ami sajnos azzal a látszattal is jár, hogyha kívülről ránéz mondjuk egy kormányzati szereplő ezekre a falvakra, akkor azt látja, hogy onnan mégiscsak érkezik valamiféle adóbevétel, ergo van valamiféle gazdasági működés. De ha közelebbről megnézzük ezt a struktúrát, akkor azt látjuk, hogy bent a falu, az nagyon sok esetben egy elszegényedett zárvány, amit már nem tud megszólítani ez a piacgazdasági szektor, a mezőgazdaság, és a dolognak a nehézsége még az, hogy a legtöbb esetben sajnos nincs is más piaci szereplő ezeken a településeken, tehát csak a mezőgazdasági nagyvállalkozó, vagy az a néhány család szerencsés esetben, aki ott a helyben vagy környéken meg tudott magának szerezni legalább néhány száz hektárt, és akkor azzal dolgozik, de nincsen más. És az olyan mértékben nincsen más, hogy 2-3 ezer fős településeken is azt láttuk, hogy senki nem termel semmit. Tehát bent a faluban nincsen piaci vállalkozás. Nincsen olyan kis cég sem, amelyik 3 embernek munkát adna, összeszerelne valamit, javítana valamit, szolgáltatna valamit, nincsenek ilyenek. Van az önkormányzat és az intézményei, óvoda, iskola, ami munkát ad embereknek, sokszor már ott sem helyieknek, képzettségi és egyéb okok miatt. Van egy-két bolt, esetleg van egy-két kocsma, bár az is most érdekes módon eltűntek az elmúlt 10 évben a kocsmák is ezekből a falvakból. Most ez jó vagy nem jó, de ez is egy tünet, hogy eltűntek. Nem nagy, nincs munkahely.
Ezt már sokszor hallottam, hogy azt szokták mondani, hogy amikor a 100 forintos bolt és a kocsma is eltűnik, na akkor van igazán vége egy településnek, ez igaz?
Hát én nem tudom, hogy vége van-e, átalakult a világunk, ez a kiskereskedelmi és egyéb része is. Most nem az alkohol miatt, a közösségi hely miatt nyilván hiányoznak ezek a térszínek, a találkozási pontok. Nyilván maradtak így is, mert akkor a boltban találkoznak az emberek, és valamit megoldanak belőle, de persze nem az igazi. Tehát, hogy mi azért az Andrásékkal ezt nagyon érezzük, ezt, hogy nincsen mozgás, nincs összetartó erő, nincsenek alkalmak találkozni. Rettenetesen kevés az a hely, ahol úgy is értsétek, hogy nem feltétlen csak a buli van, hogyha találkozunk, hanem hogy lehet egy kicsit beszélgetni valamiről, vagy összerakni valami olyat, ami építi is a kapcsolatokat, valahogy az egész falunak a kultúráját, identitását erősíti meg. Én egy csomó faluban azt látom, hogy ami közösségi esemény megmaradt, az buli. Az a buli. Falunap van, egy-egy falusi vagy nemzeti ünnephez kötődő, nem tudom milyen nagyobb esemény, amit egy picit fölfújnak, maradt egy-két lakodalom, maradt a nagy ballagás, mert az minden faluban egy óriási nagy ünnep, hogy a 8-asok elmentek, és akkor ott egész hétvégén van egy lazítás a településen, de hogy igazából ezek, én úgy érzem, nem vezetnek sehova, tehát hogy ez nem az a része, aminek meg kellett volna.
De akkor hagyd kérdezzek valamit, tehát hogyha ennyire erőforrás, belső erőforrás hiányosak ezek a települések, hogy még cégek sincsenek, tulajdonképpen amit mondtál példa, hogy mezőgazdaságot művelik, de külsősök, akkor ez tulajdonképpen inkább viszi az erőforrásokat, mint hogy hozná, akkor fölmerül óhatatlanul az emberbe, hogy feltétlenül mert ezeket a településeket kell-e megmenteni. Két dolog jut eszembe, az egyik az, hogy Nyugat-Európa nagy részén alapvetően legalább az önkormányzatokat ilyen esetben hozzácsatolták egy nagyobb önkormányzathoz, tehát nem önálló önkormányzat, és az a probléma, amit az András mondott, hogy a polgármester nem világot látott ember, nincs meg az a tudása, tapasztalata, amitől víziója lehetne, azt sok esetben azzal orvosolják, de egyébként nem csak Nyugat-Európában, hanem nemrégen Albániáról hallottam éppen ezt, csináltak egy önkormányzati reformot, és hogy mondjam, tized annyi település lett, és nagyobb egységeknek a részeként kezelik ezeket a településeket. Ez egy kevésbé drasztikus lehetőség, a még drasztikusabb lehetőség meg azt mondani, hogy ezek a települések, ezek nem fenntarthatóak, kimondani, hogy nem feltétlenül lehet mindenhol élni, és inkább ahhoz segíteni ezeket az embereket, hogy egy másik településen új életet kezdhessenek sokkal nagyobb esélyekkel. Tehát miből következik az, miért kell azt gondoljuk, hogy feltétlenül minden település megmenthető, és nem esetleg az a válasz, hogy ezeket az embereket kéne ahhoz segíteni, hogy olyan helyre jussanak. A mai világban, ahol azért elég nagy mobilitás van, az emberek beköltöznek nagyvárosba, nagyvárosból Budapestre, sőt akár Londonba, Németországba, Ausztriába. Ti is mondtátok, hogy ezekről a falvakról is sokan járnak el külföldre dolgozni. Tehát nem biztos, hogy ördögtől való az, hogyha azt mondjuk, hogy az embereknek adjunk esélyt, és nem pedig a településnek. Mit gondoltok erről? András.
Hát természetesen ez a munka folyik. Én azt gondolom, hogy többen foglalkozunk ezzel, hogy a mobilitás az egy kicsit erősebb legyen, és aki tud és akar, az kimozduljon, és legyen meg a bátorsága. De hogy itt azt gondolom, több tucat olyan települést tudunk mondani, ahol ez nem tud megvalósulni. Tehát olyan tömegekről beszélünk, hogy egyszerűen nincs az a piac, amelyik fel tudná szívni ezt a munkaerőt. Másrészt egyébként én érzem a magyar állam felelősségét ebben a dologban, meg a töketlenségét is, amikor elképesztő munkaerőhiány van, és Ukrajnába reklámozunk azért, hogy jöjjön a munkaerő.
Pont ezt akartam mondani, András, hogy Magyarországon is
munkaerőhiányokat, hogy jöjjenek, meg hát jönnek maguktól is a mikrobuszokkal.
Igen, Magyarországon is munkaerőhiány van, meg hát a magyarok mennek dolgozni Németországba, Ausztriába, tehát azért van piaca a munkaerőnek.
Van, de hogy azt gondolom, hogy ezek történelmi ügyek, szóval az a gyámol, tehát az a gyámolatlan, nem tudom, szóval, ha a Cséplő Gyurit megnézzük most, ami mondjuk 40 évvel ezelőtt készült, hogy mit jelent elmozdulni egy ilyen faluból, ahol a két fiú próbál Budapestre menni, és aztán az egyiknek mégis sinálba száll a bátorsága, és csak az egyik megy el. Szóval ez egy írtózatosan nagy dolog, és mi látjuk ezt a gyerekeken, hogy a szomszéd falu is. Tehát amikor már ott vagyunk, mondjuk Pécsről elindul a busz, hogy akkor, és már nem tudom, ilyen Mánfán vannak, hogy ez már a Balatone, mikor az még 150 kilométer. Tehát, hogy egyszerűen nincs is meg ez a térélményük, nincs is meg a félelem van meg, és hogy ez nyilván a család is visszahúzó. Tehát ennek azért megvan, én azt gondolom, én nem vagyok szociálpszichológus, de hogy van azért ennek egy olyan akolmelegség egy ilyen közösségnek, ami ad egyfajta otthonosságérzetet, és a közösség, amiben belenőttél 10 éven keresztül, mondjuk, hogy fiatal emberről beszélünk, és ott hagyni ezt a közösséget egy másikért, megremeg a lába. Nagyon sokaknak megremeg a lába, és nem tudják meglépni ezt. Szóval, hogy írtozatosan apró munka ez, hogy egy-egy emberbe annyira lelket öntsünk, hogy akkor megmerje ezt lépni, és adott esetben egyébként ki is tagadja az adott közösség, tehát megkapja azt, hogy te már nem is vagy cigány, mondjuk, hogyha cigányokról beszélünk, és egy szegény közösségről, mert te már másra vágysz, te már nem úgy akarsz öltözni, meg beszélni, és másik helyen se fogadják be. Szóval, hogy ezt bevállalni egy fiatalnak, mert mi nem értjük, hogy az mennyire borzasztó, hogy az a közeg is megtagadja, és az új se fogadja.
Nándi, te mit gondolsz erről, hogy meg kell menteni minden települést, vagy az embereket kéne segíteni?
Én nem szeretek ebben a kategóriában gondolkodni, hogy meg kell menteni. Szerintem ezt nekünk nem dolgunk kimondani. Soha nem szerettem az ilyen kívülről erőszakolt doktrinál megoldásokat, szerintem nem kell ezzel foglalkozni, mert az élet zajlik, és majd megoldja a problémákat, és ha jól megnézitek, hogy mi zajlik ezekben a falvakban, oldja is folyamatosan. Ha én most csak saját magamra gondolok, én szerencsés vagyok abban a helyzetből, hogy én egy ilyen szegény faluban nőttem fel, amelyik most a mi saját programunknak is az egyik helyszíne, segítendő település. Azokból a fiatalokból, akikkel én ott együtt nőttem fel, meg akik nálam egy picit idősebbek voltak, roma, nem roma, teljesen mindegy milyen származású, alig valaki van ott ezen a településen, eljött onnan mindenki. Én el tudom mondani a saját életemről, hogy mik voltak azok az erőforrások, amik lehetővé tették, hogy eljöjjek. Ha megkérdezem a többieket, ott is kiderülne, hogy mik ezek a skillek, ami mentén ő elment, vagy elsodorta valahova az élet. El tudtak sodródni, ettől függetlenül a falu lélekszáma nem csökkent, tehát hogy ez, amiről beszéltünk demográfiailag, hogy egy-egy generáció gyakorlatilag eltűnt abból a településből, ugyanannyian laknak ott, mint az én gyerekkoromban, fiatalodik a népesség. Tehát folyamatosan itt van előttünk Andrással ez a probléma, hogy mindig van egy született generáció, akinek mondanunk kell valamit, hogy kell segítenünk az életét. Azt kell látni, hogy ezeknek a településeknek valóban az egyik legfontosabb erőforrása az ott meglévő munkaerő. Tehát ahogy mondtad is, Zoli, hogy mert munkaerőhiány van Magyarországon, igen, ez az egyik legfontosabb lehetőségünk, amit most ezeknek a falvaknak a fejlesztése kapcsán ki tudunk használni. Csak itt azt látjuk, hogy valahogy az a az a párbeszéd nincsen meg, hogy értené egymást a piacgazdasági szereplő, és ezen a településen ott maradt polgármester és lakosság. Én azt szoktam így magunkról is mondani, hogy ha gazdaságfejlesztésre nézünk, vagy csak ezt a szegmest vizsgáljuk, akkor mi legfontosabb feladatunk ezt a közvetítő közeget megteremteni ezeken a településeken, mert igenis vannak itt erőforrások, tehát még akár piaci szereplők számára is fontos befektetési területek lehetnek ezek a falvak, amit ugye nehéz elképzelni, meg nehéz elhinni. Tehát beszéltünk itt kiüresedésről, mindenféle hiányokról, de én próbálok nyitott szemmel járni, és mindig a pozitív oldalát keresni ezeknek a történeteknek, és azt kell látni, hogy igenis vannak benne erőforrások, de olyan mély már a szakadék a piaci szereplők mozgása, gondolkodása, és ezeknek a településeknek az erőforrás készlete és lehetőségei között, hogy az most már magától, vagy csak ha rábízzuk piaci és állami eszközökre, nem fog tudni megoldódni. Tehát itt nagyon-nagyon intenzív párbeszédre van szükség, tehát olyan fejlesztő munkára, ami összeköti egymással az érdekelt feleket. Tehát, hogy az a munkaerő, amelyik ott megvan ezeken a településeken, őt igenis valahogy erősítsük meg abban a hitében, képességeiben, hogy ő munkaerővé tudjon válni nagyvállalatok számára is. A nagyvállalatokat meg tegyük alkalmassá arra, hogy elfogadják és befogadják ezeket az embereket. Ez a munka persze zajlik, tehát ez most nem úgy van, hogy most mi ezt kitaláljuk, hogy úristen, rátaláltunk egy hiányra. Nagyon sok cég, mondjuk feldolgozóiparban, szalag mellett tömegesen foglalkoztat ilyen embereket. Építőiparban is vannak a szegény falvakból a mai napig férfiak. A női munkaerő kevésbé mobilis, arról esetleg külön érdemes majd beszélni, de a fiatal, még nem családos munkaerő szívesen ingázik, el tudnak menni ide-oda maga nehézségeivel. Azért a 2-3 műszakos munkabeosztással együtt élni az nem egy egyszerű kihívás. Arra azért igenis össze kell szedni magát mindenkinek. Én magam sem tudnám elképzelni, hogy én mondjuk 3 műszakban kellene, hogy dolgozzak, rettenetes nehézség lenne. Tehát, hogy az nem olyan egyszerű történet, hogy na, itt a munka, gyere, és dolgozzál.
Miért kell 3 műszakban dolgozni?
Hát ugye ezek a városi feldolgozóipari cégek, akik egy-egy kis városban vagy nagyobb városi központban vannak, ők jellemzően ezt a 2-3 műszakos munkarendet preferálják. Most a Covid azért nyilván megbolondította ezt a világot, de 2015 vége, 16 eleje volt az az időpont, amikor azt vettük észre, hogy hirtelen nyílik a világ. Valahogy a 2008-as válság akkor a mi szempontunkból, tehát onnan ezekből a falvakból azt láttuk, hogy akkor kezdett el oldódni, akkor jöttek először cégek be ezekre a településekre is, hogy nekik munkaerőre van szükségük. Addig az volt a jellemző, hogy ezekből a falvakból aki elment munkát keresni, és ő azért elég nagy handicappel indult, nehezebb volt bejutni szalag melletti munkákra is, van egy csomó sztereotípia. HR vezetők elmondták nekünk, hogy igen, megnézi, hogy hol lakik az illető, és már a település név az diszkriminálja az illetőt. Sajnos ezekkel így nekünk dolgozni kell. 16 eleje volt az, amikor először azt láttuk, hogy már olyan mértékű a munkaerőhiány, hogy a munkaerő kölcsönző cégek azok betaláltak ezekbe a falvakba is, és ott azt vettük észre, hogy viszont nem tudnak találni maguknak munkaerőt, mert bejöttek a szép nagy autójukkal, szép fekete öltönyben, kiraktak plakátokat, itt pedig voltak emberek, akik ezt bizalmatlansággal nézték, tehát egyszerűen nem hitték el, hogy ez igaz lehet, hogy őrájuk szükség van egy gyárban. És itt van ez a civil közeg, ami az autonómia alapítvány, vagy a Máltai Szeretetszolgálat, vagy az egyéb karitatív partnereknek a nagyon fontos szerepe, hogy ilyenkor meg kell értetni mindkét féllel, hogy mik az ő lehetőségeik, mi a másiknak a szempontja, és valahogy össze kell hozni a két társaságot egymással, és a mi munkánk ez, hogy a munkaerővel, a munkát kereső fiatalokkal megértessük, hogy miről is szól az a vállalati ajánlat, ami ott lebeg a szemük előtt, ahhoz mit kell vállalni, milyen képességeket kellene felszedni. Hogyha azt látjuk, hogy valaki nem teljesen alkalmas még erre a beilleszkedésre, akkor igenis kezdjünk el azon dolgozni, hogy ő alkalmassá váljon, adjuk neki eszközöket, szolgáltatásokat, kezdjük el beépíteni a faluba azt a munkaerőpiaci fejlesztő programot, ami őt előre tudja vinni, meg lehetőséget tud neki adni, vagy esélyt tud adni arra, hogy ő munkavállalóvá váljon egy ilyen vállalatnál. A vállalattal pedig kezdjünk el arról beszélni, hogy mivel jár ennek a munkaerőnek az integrálása, hogyan lehet megtartani ezt a munkaerőt, hogy ne legyen nagy a fluktuáció, hiszen ahogy András is mondja, hogy félelmetes környezetekkel találkoznak, hát teljesen idegen helyre kerülnek be emberek, tényleg nagyon keveset utaznak fiatal korukban, nagyon keveset látnak a világból az ezekben a falvakban felnövő gyerekek. Valóban van egy az országról egy térszerkezeti hiányosság, hogy merre is van a Balaton, meg hogy a Duna az hol is folyik, tehát hogy ilyenekkel is találkozunk, hogy elmegyünk mondjuk két kirándulásra, az egyik Budapestre jön, a másik az Szekszárdra, és akkor azt mondja a kislány, hogy jé, itt is folyik a Duna, igen, ott is folyik a Duna, hogy ezeket így tegyük helyre. És ugye egy nagyvállalat, aki idejön, szeretne munkát adni, ő ezt el se tudja képzelni, hogy ilyen hiányokkal is meg kell küzdeni, hogy ez a népességcsoport, aki az ő számára egyébként teljesen alkalmas munkavállaló, hiszen szeretnének, akarnak is dolgozni, tennének érte, önálluk le kell küzdeni egy csomó ilyen nehézséget. Tehát, hogy ezt a közvetítő szerepet látom most legfontosabbnak, és még egy utolsó gondolat, hogy ezt most már mi kezdjük is a magunk programjaiban megfordítani, és azt mondani piaci vállalkozásoknak, hogy nézzétek, itt vannak ezek a települések, és magában bent a faluban is van erőforrás. Van benne olyan infrastruktúra, ami még használható, és mondjuk tized annyiba vagy huszad annyiba kerül, mint ugyanaz az infrastruktúra Budapest mellett. Nézzük meg, hogy nem éri-e meg neked odahozni egy kisebb befektetést. Mert helyben munkaerő van, akkor nem utaztatjuk a munkaerőt, hanem ott helyben tud dolgozni. És erre mindig példaként a tiszaburai varrodánkat szoktam felhozni. Ezt 2018-ban építettük, főleg helyi női munkaerőnek a betanítására és integrálására, hiszen a családanyák nagyon nehezen mozdulnak ki ezekről a településekről. Nem tudnak és nem is akarnak ingázni, egyszerűen kulturális, családi, csomó minden okból. Van olyan varrónőnk, 40 éves asszony, aki összesen négyszer hagyta el életében eddig Tiszaburának a határát. Abból talán kétszer szülni ment a kórházba, meg volt egyszer lakodalomban a falunk kívül, egy faluval arrébb. Tehát mi építettünk bent egy kis varrodát, ami most már hála Istennek úgy működik, hogy a saját belső költségeit ki is tudja termelni, tehát nagyon szépen össze tudott állni a kis munkakörnyezet. De hogy ezt az épületet tudom én megmutatni elsősorban vállalkozóknak, hogy nézzék meg, hogy felépítettük mi ezt egy olyan faluban, ami a teljes reménytelenség volt, hogy csak ez a sztereotípia volt vele kapcsolatban, hogy hát oda biztosan nem megyünk be, nem viszünk be egy fillért sem, mert ott mindenféle kár fog érni minket. És tessék megnézni ezt az épületet. Nem, hogy áll az épület, és nem gyújtották fel, és nem rabolták ki, és nem törték be az ablakait, de még egy sörös üveg se csattant a falán, soha, pedig szembe van a kocsma a varrodával. Bejár a munkaerő dolgozni, szeretnek és akarnak ott dolgozni emberek, míg fiatalok is jöttek, műhelyiskolás tanfolyamon is most már túl vagyunk. Teljesen jól tud menni a munka. Tehát tudunk olyan környezetet teremteni, ami igenis már piaci befektetők számára is érdekes lehet, mert sokkal rosszabb a hírük ezeknek a falvaknak, mint amilyen a valóság ott belül.
Nándihoz csak ráerősítenék arra, hogy én se lennék annak híve, hogy meg kell menteni a településeket, azok önmagában a kérdés, vagy az embereket inkább. Én azt gondolom, hogy egy település az egy organikus szövet, amiben az emlékezet, a halottaink, a család, az élmények, azok oda kötnek, és hogyha az ott élők szeretik azt a települést mindenféle okok miatt, és a jövőjüket ott szeretnék megélni, és a gyerekeiknek ott akarnak jövőt teremteni, akkor ezek az egyéni akaratok tartanak fenn egy települést. És hogy az akkor meg fogja hozni a gyümölcsét, mert akkor lesz olyan ember, aki tolja ezt a szekeret. Úgyhogy én rábíznám a helyiekre ezt a dolgot, hogy én a tervező asztalról ezt eldönteni nem szeretném, akkor ilyen alapon egyébként jogosan a kérdés, hogy milyen élet már tanyán élni, földúton 10 kilométerre a falutól, ahol egy komondor van, hát borzasztó nehéz lehet. Valaki ezt választja, és ott boldog, akkor érjen, tehát én azt gondolom,
ezt hogy... én értem, csak ugye én most az állam szempontjából gondolkodok erről, vagy az uniós fejlesztéspolitika szempontjából, hogy persze lehet, hogy a helyi emberek meg akarnak tartani valamit, de hogyha az alapvetően fenntarthatatlan térség, akkor az állam vagy az unió megkérdezheti, hogy miért vigyek bele erőforrásokat egy olyan településbe, ahol az helyi emberek akarata ellenére sem lesz fenntartható ez a település, miért nem inkább ahhoz segítsem, és hát igazából az, hogy fölbomlanak települések, vagy hogy mondjuk nőknek el kell mennie onnan, ahol eddig voltak, és mobilisabbá kell válni, ez igazából nem csak a legszegényebb települések esetében egy kérdés, hanem mindannyiunk számára, tehát valójában egy Budapesten élő embernek is dilemma, hogy nem kell-e elmennie Dublinba dolgoznia, nem kell-e ingáznia ahhoz, hogy megéljen, tehát hogy ez alapvetően mindenki számára manapság egy kérdés. Tehát ebből a szempontból szerintem legitim kívülről föltenni ezt a kérdést, én értem, hogy mit mondatok belülről. András?
Persze, azt gondolom, hogy ha nagy zsák pénzre nézünk, és valami országstratégiára, akkor nyilván ezeket érdemes végig gondolni, de én nem sakkoznék. Lehet, hogy csak nem vagyunk azon a szinten, Andival, hogy akkor ezeken nagyon sakkozzunk, és ezt el kell nőtt, és szerencsére. Szóval én olyan helyzeteket persze sokkal könnyebben látok, mint mondjuk ott Hernád Szent András pere, hogy a mit tudom, hogy perének egy része csúszik bele a Hernádba, mert és lehet látni az utakon, na, az egy olyan helyzet, hogy na, akkor ezzel mit kezdünk, de hát ez teljesen más szituáció, ez inkább katasztrófához közelítő dolog. Nehéz kérdés, lehet, hogy csak hárítani akarom ezt a gyakorlatot.
Jó, tegyük fel, hogy nem akarjuk eldönteni, tehát én elfogadom nektek egy pillanatra, hogy nem akarjuk ezt kívülről eldönteni, de hát akármelyik stratégiát is választjuk, tehát akár a helyi erőforrásokat akarjuk segíteni, akár ahhoz segíteni a helyi embereket, hogyha akarnak, akkor elmenjenek onnan. Valójában valószínűleg ugyanazokra a dolgokra lenne szükség, tehát szükség lenne arra, hogy helyben legyen képzés, oktatás, szociális munka, és mindenfajta erőforrás építés. Vagy nem jól gondolom?
Jól gondolod. A valódi kérdés az, hogy milyen oktatásra van szükség, milyen szociális munkára, milyen egyéb képzésre, milyen munkaerőpiaci szolgáltatásokra, milyen infrastruktúrális beruházásokra, stb. Én annyiban mondanék mégis választ a te kérdésedre, hogy persze nem kell eldönteni, de én azt gondolom, hogy sem a magyar állam, sem az Európai Unió nem tett még meg mindent annak érdekében, hogy megnyugtató választ kapjunk erre a kérdésre, hogy menthetők-e ezek a települések, ha már így akarjuk föltenni. Szerintem nem jó a kérdésfeltevés, tehát itt nincs szó itt mentésekről, de fejlesztéspolitikáról van szó, és én azt gondolom, hogy ma 2021 végén még mindig nem gondoltuk végig, hogy ezek a települések, vagy ezek a térszínek egy térszerkezetben hogyan tudnának igenis jól teljesíteni. Itt több százezer ember él, itt ezek nem fognak kiürülni, nem fog kihalni, nem fognak elmenni. Itt az a kérdés, hogy be tudjuk-e integrálni őket a gazdasági térszerkezetbe, az ország vérkeringéséhez tudjuk-e integrálni ezeket a térségeket, vagy ott hagyjuk őket sodródni továbbra is ebben a reménytelen szegénységben, amiben most vannak, és megy tovább is ez a fajta finanszírozási mód, hogy ami az éjjelhaláshoz sok, a boldoguláshoz meg kevés.
Jó, fogadjuk el azt, amit most mondasz. Tehát akkor ugye az az alap probléma, hogy hagytuk őket kisodródni, perifériára kerülni, ahogy te fogalmazol, a magyar állam nincs jelen ezekben a térségekben, akkor tulajdonképpen arra lenne szükség, hogy a magyar állam legyen jelen ezekben a térségekben, nem? Tehát, hogy építsen utat, csináljon iskolát, finanszírozzon szociális munkást, meg még egy sor dolog, egészségügyi ellátást gondolom, tehát, hogy alapvetően akkor ugyanarra lenne szüksége ezeknek az embereknek, mint mindenki másnak az országban, hogy ahol él, ott legyenek alapvető állami szolgáltatások, vagy nem?
De még egyszer mondom, hogy ennek a módját kell kitalálni. Tehát ez a legyenek iskolák, ezzel nem mondunk semmit. Meg a legyen egészségügyi ellátás, ezzel sem mondunk semmit. Nyilván a magyar államnak van egy erőforrás készlet, amivel gazdálkodik. Most ez jó, nem jó? Mi nem tudjuk. Tehát Andrással mi tényleg nem vagyunk abban a helyzetben, hogy ilyen módon, nem tudom, gondolkodjunk egy miniszterelnöknek a fejével, mert ezek nem mi vagyunk. Mi azzal az eszközkészlettel tudunk gazdálkodni, ami körbevesz minket, tehát vágyaink, kívánságaink lehetnek. Én nagyon szeretek úgy is elgondolkodni, hogy megpróbálni belehelyezkedni a helyi önkormányzat helyzetébe is, a szegény emberek helyzetébe, de a magyar államnak a helyzetébe is, és ebbe próbáljunk valahogy egyensúlyt találni. Én azt gondolom, hogy a mai helyzetben oktalanság lenne azt állítani, hogy majd itt lesz mindenhol jól működő iskola. Az összes ilyen településünkön nem lesz. Lesz mindenhol teljesen jól működő egészségügyi ellátás, mármint hogy mondjuk helyben lesz a házi orvos, és gyalog egy órán belül odaér mindenki a dokihoz. Nem lesz ilyen.
De miért nem lesz, Nándor? Tehát, hogy én értem, hogy azt mondod, hogy nem te vagy a miniszterelnök, de hogyha te lennél a miniszterelnök, akkor viszont ugye kitől tudna inputot kapni a miniszterelnök arról, hogy mit kéne csinálni ezeken a településeken? Hát nyilván az olyan szakemberektől, mint ti vagytok, akik ott dolgoznak helyben. És ha ti azt mondjátok, hogy arra van szükség, hogy iskola és orvosi ellátás és stb., akkor ezt kell megteremteni. És lehet, hogy te nem vagy makroközgazdász, de én az vagyok, és hidd el nekem, hogy nem kerülne annyi pénzbe. Tehát Magyarországon van annyi erőforrás, amiből meg lehetne teremteni bizony ezeken a helyeken az iskolát és az egészségügyi ellátást. Fenntarthatóan.
Oké. Én most, jó, tehát itt valahogy a részleteket kell jól kitalálnunk, és én azt gondolom, hogy az adott problémákra kell nekünk valami módon jól reagálni, úgyhogy a szolgáltatás elérhető is legyen, költséghatékony legyen, meg legyen az a fejlesztési tömeg, amire ezeknek a településeknek a továbblépéséhez szükség van. Ha csak az oktatást nézzük, én ma azt látom, hogy középosztálybeli térségekben is olyan iskolák vannak ma már csak, amik nem feltétlenül előre viszik a ott tanuló gyerekeket. Most ebben nem akarok így elsüllyedni, személyes tapasztalatom van.
Ebben igazad van, de ez döntés kérdése, ez lehetne másképp.
Lehetne másképp, de azt is látjuk, és talán András is ebben megerősít, hogy oktatni lehet úgy is ezekben a térségekben, hogy nem feltétlenül a nagyon formális, nagyon kötött és a nemzeti alaptantervhez hozzáláncolt struktúrákat kezdjük el kiépíteni, hanem olyan tudásanyagot viszünk oda ezeknek a fiataloknak, amire a helyi boldoguláshoz van szükségük. És nem tudom, hogy ez egy általános iskolai szinten a írni-olvasni tudás megszerzése terén pontosan mit tudna jelenteni, de mondjuk a szakmához való jutás, vagy a szakmai képességek megszerzése terén igenis próbálkozunk olyan megoldásokkal, amelyek nem a formális iskolai keretek között zajlanak, és ehhez igenis a magyar állam is ad lehetőséget, ha más nem jogszabályi lehetőséget teremt arra, hogy műhelyiskolát nyithassál, és mondjuk a műhelyiskola az egy olyan történet, ahol nem süllyedünk el abban, hogy az a fiatal mondjuk asztalos legyen, és éveket küzdünk a közismereti tárgyakkal, meg a mindenfélevel, és hogy szakrajzot olvasson, hanem megfordítjuk ezt a dolgot, és azt mondjuk, hogy őt szükség van arra, hogy ő asztalt tudjon gyártani, akkor tudjon asztalt gyártani. Azt a három gépet ismeri, ami ehhez kell, azt az anyagot ismeri, amihez kell, ennek tudjon mondjuk ötféle variációját, és hajrá, kezdjünk el dolgozni, és majd erre rakódik rá egyébként, ha ügyes, tehetséges, van hozzá szeme, jó környezetet teremtünk, akkor erre rakódik rá majd egy csomó egyéb szakmai képesség, és a végén lehet, hogy valóban olyan asztalos lesz, aki már szakrajzot is olvas, és intarziás berakásokat csinál, és nem tudom, de alapesetben nincsen erre szükség. A mi varrónőink sem tudnak Tiszaburán női kosztümöt varni.
Persze,
nincs rá szükség.
Persze, tehát amikor iskolát mondtam, akkor nem feltétlenül az, tehát nagyon sok mindent jelez. András már nagyon régen szeretne valamit mondani.
Igen, beszéltünk itt az önkormányzatiságban, csak erre szeretnék utalni, és aztán erre, hogy miniszterelnöknek mit lehetne mondani, és hogy egyáltalán erőforrásokat hogy lehet odavinni, meg egyáltalán van-e. A magyar önkormányzatiság az valószínűleg olyan állatfaj, mint a szabad iskola választás, hogy szinte lehetetlen hozzányúlni, ha bár folyamatosan megy a jogosítványok és a források visszavágása, tehát a központosítás az kitapintható. Hogyha a vármegye rendszer meg a 45 év szocializmus után az önkormányzatiság valószínűleg 89-90-ben az egy heurisztikus élmény volt sokaknak. Ebből visszavenni, hogy a falu, ahol élsz, az újra hozzá lesz csatolva a járáshoz, nem tudom hová, gyakorlatilag olyan közigazgatási rendszert hoznánk létre, mint más országokban, ahol gyakorlatilag egy településhez tartozik még másik 10 falu. Nagyon nehezen elképzelhető, és nagyon, nagyon nagy társadalmi feszültséget okoz.
Viszont, hogyha konkrét előnyökkel járna, akkor meg lehet lépni. Tehát mondom, nem csak Németországban, meg Írországban, meg Portugáliában lépték meg, hanem Albániában is meglépték. Tehát nem hiszem, hogy Magyarország annyira különleges hely lenne, hogy itt ezt ne lehetne megcsinálni.
Világos, én csak azt gondoltam, hogy ezt azért valahogy rögzítsük, hogy ez egy nagy kihívás, és ki meri ezt megcsinálni, és hogyan lehetne ezt megcsinálni, anélkül, hogy az autonómiájuk azt féltenék a helyiek. Mert hogy egyébként meg az szokott lenni, tehát hogyha ilyen országokat ismerünk, én Szerbiában elég sokat jártam, ott azért az volt, hogy na jó, de hát Topolyáról nem látják, mert mi 10 kilométer alé vagyunk, és ott is ugyanaz a helyzet, hogy a periférián lévő település, az a párház, ahol nincs bolt, sem, csak a busz megálló van, semmi más. Ott is ugyanez megvan, hogy az ő ügyeik mindig utoljára hátra sorolódnak, de azért valami egységbe kezelik. Szóval ez az egyik, ami talán erről érdekes beszélni, hogy minek az öröksége egyébként, és hogy valamit osztana, szorozná, hogyha egy más önkormányzati rendszer lenne. A másik meg az erőforrásokról, hogy lehet odavinni. Ugye a felzárkózó települések program azt gondolom az a legfontosabb ilyen irányú kísérlet mondjuk a 33 leghányosabb fejezetű térség után, ugye az egy térségi célzású volt úgy 10 évvel ezelőtt, ez pedig települési célzású, de hát látható, hogy irtózatosan nehezen megy, és én látok egyébként itt egy problémát, amikor azt kérdezted, hogy de hát hogy lehetne meggyőzni a döntéshozókat, jelesül mondjuk egy miniszterelnököt ez ügyben. Én minden erényei mellett a felzárkózó települések programnak látok pár nagyon problémás elemét, például a 300-as számot. Tehát ez egy nagyon, nagyon szép szám, és valószínűleg arra nagyon jó, hogy döntéshozókat meggyőzzünk egyébként a probléma súlyáról, hogy ez még mindig nem a teljes megoldandó probléma, de egy viszonylag nagy szám, ahol ha forrásokat kapunk, akkor előre tudunk lépni. De hogyha megnézzük, hogy az a módszertan, ami helye közel megvan, hogy hogyan próbálja a felzárkózó települések program helyzetbe hozni ezeket a szereplőseket, ott ugye jelenlétprontokat kellene létrehozni településenként két szociális munkással. Én nem beszéltem Magyarországon olyan szociális munkás képzésben dolgozó professzorral, vagy tanársegéddel, bárkivel, és nem beszéltem olyan alapszolgáltatási vezetővel, aki azt mondta volna, hogy túltermelés van szociális munkásból, ellenkezőleg. Arra senki nem vállalkozott, hogy megmondja, hogy hány száz vagy ezer fő hiányzik, de azt mindenki megállapította, hogy sok száz szociális munkás hiányzik a rendszerekből, amit most egyébként kötelezően be kéne tölteni ezeknek a alapszolgáltatóknak. Tehát felmerül a kérdés, hogy hol lesznek, honnan lesznek ezek a szociális munkások, akik ebben a 300 településben dolgoznak, mert az 600 fő. És hogy ha javasolni kellene valamit, és ez biztos, hogy nagyon nehéz, akkor én azt javasoltam volna a miniszterelnök úrnak, vagy bárkinek, aki ilyenbe gondolkodik, hogy akkor indítson egy 5-10 éves programot, ahol a X egyetemmel karöltve, azokkal a szellemi és gyakorlati műhelyekkel, akik egyébként ezeken a kegyetlen településeken már igazolták az eredményeiket, az ő segítségükkel, ottani gyakorlati idő biztosításával képezzenek ki 1000 szociális munkást, és akkor majd meg lesz például az erőforrás arra, hogy legalább ezt a nagyon kis szeletét a dolognak kipipáljuk, és még egyszer, még annyit talán, hogy és nem mindegy, hogy milyen szociális munkás. Tehát ezeken a településeken az, hogy megvan a papírod, az édes kevés, tehát itt, aki az árnyékáton megijed, az nem menjen oda. Én több ilyen emberrel beszéltem, aki homonóvuszként beleugrott, és megették a helyi problémák őket, és elmenekültek. Tehát ide nagyon edzett, elkötelezett, és nagyon jól megfizetett, és olyan emberek kellenek, akik erre építik a karrierjüket, meg a jövőjüket. Például erőforrásban ez nincsen meg, és én a 300 helyett én céloztam volna 100-ra mondjuk, és az is írtózatosan nagy kihívás lett volna, de lehet, hogy azzal a politikai elitet nem lehetett volna meggyőzni, hogy ezzel elég nagyot gurítunk. Úgyhogy ez egy csapda helyzet is, hogy akkor mit ígérünk, mit nem.
Ja, nem, de erősen bólogattál, amikor azt mondtad, hogy nagyon különösen képzett szociális munkásokra van szükség.
Igen. Tehát, hogy ez megint az a probléma, ahol, ahogy mondtad is, hogy kell iskola, meg kell egészségügy, én azt tudom mondani, hogy igen, de nézzük meg, hogy milyen. Tehát a szociális munkánál is ez van, hogy kell valamiféle szociális segítő rendszer, amelyik ezekben a falvakban adekvát módon be tud avatkozni a folyamatokba. De ez nem csak egy... Tehát az, hogy azt mondjuk, hogy szociális munkásra van szükség, nem mondtunk semmit szinte. Hanem ott nézzük meg, hogy kikre van szükség, milyen attitűdökre, valójában milyen beavatkozási kényszerek vannak, lehetőségek, milyen intézményi környezet, és ehhez találjuk meg a megfelelő embereket. Nagyon nehéz történet, de ugye itt igazából ez az egész fejlesztéspolitika úgy zajlik Magyarországon évtizedek óta, hogy nem tudunk nagyon előre tervezni, tehát nem megtervezett programok vannak, amitnek aztán a beavatkozása egy nyugodt finanszírozási környezetben szépen végig tud menni, hanem elég hektikus a rendszer. Egyszerre vágunk bele fejlesztési feladatba, kezdünk el struktúrát váltani, és kezd el növekedni is a program, nőni a pénzeszköz, és mindezt egyszerre kell mindig menedzselni, valahogy mindig ebbe élünk, tehát hogy nem tudják megvárni az egyes lépcsőfokok egymást. Én ilyen módon a felzárkózó települések program elindítását sem bánom, mert azt gondolom, hogy ez illeszkedik a mai magyar lehetőségek közé, tehát el kellett indítani. Azért is, mert a problémák most itt vannak, tehát ha most tudunk segíteni már néhány falun, néhány száz családon, nem tudom, akkor már annyival is előrébb vagyunk. Ráadásul ez, amit András mond, ezek a gondolatok így most felerősödnek, így, tehát ki tudjuk kényszeríteni saját magunkból is a mindenféle strukturális változásokat, lépéseket, akár a szakemberképzés irányába. Különben lehet, hogy így elücsörögné még egy darabig, és mondogatnánk, hogy hát szükség van szociális munkás képzésre. Most meg itt van előttünk a példa, hogy igenis szükség van, hiszen ha nem tudunk megoldani feladatokat, akkor látszik, hogy valamit lépni kell. Ezt egyébként merem mondani az összes többi alágazatra, hogy egyébként az oktatásnál is ki kell találnunk ezeket a metodikákat, tehát én nem véletlenül mondom, hogy nem feltétlenül a formális iskola csak a megoldás, az is, de azt gondoljuk át, hogy az hol van az a suli, milyen, mit várunk tőle, hogy lesznek ott pedagógusok, tehát a pedagógus hiány, képzés, az megint itt egy kardinális kérdés, nem elég, értsétek jól, idézőjelben csak pedagógusnak lenni, diplomával egy ilyen faluban, hanem egyéb más alkalmasságnak is nagyon-nagyon-nagyon szeretni kell a gyerekeket, hogy itt valaki jól működő tanár legyen.
Oké, csak közben ugye gondolkodom, miközben beszéltek, és hát a makrókép az mégiscsak az, hogy Magyarországon alig vannak, nagyon kevés szociális munkás van, tanárból is nagyon kevés van, ugye itt a Pogi Podcastben is beszélgettem a pedagógus szakszervezet alelnökével, aki azt mondta, hogy a következő években évente 5-7 ezerrel kevesebb lesz a tanároknak a száma, tehát már eleve tanárhiány van, ugye orvos hiány van, főleg nem akarnak menni ilyen alacsonyabb presztízsű, problémásabb településekre, tehát minden szakember, akit itt említetek, abból tulajdonképpen hiány van Magyarországon. András?
Hát igen, ez az iskolai dologhoz kapcsolódik csak annyiban, hogy valószínűleg nincsen vita közöttünk, és gondolkodó emberek nem tarthatják azt helyesnek, hogy 16 éves az is kötelező iskolai korhatár, de hogy, és hogy egyetértünk valószínűleg azzal, hogy ezt fel kellene emelni, de ezzel nem állítunk semmit. Tehát amikor a Nándi azt mondja, nem mindegy milyen iskola, hát én azt mondom, ez csak akkor érvényes állítás, hogyha emeli jó iskolát is odarakunk, mert semmi értelme nincs abban az iskolarendszerbe bent tartani 18 éves korig, amit most tud hozni a magyar állam, és ez nagyon csúfos dolog.
Magyarul azt mondod, hogy nem le kell szállítani az iskolai korra, tehát hogyha nem hatékony a rendszer, hanem hatékonyá kell tenni a rendszer.
Hanem jó közoktatást kéne csinálni, és sajnos be kell lássuk azt, hogy ez nem egyik évről a másik, mert tehát hogy nagyon komoly elhatározás lenne, az akkor is több 10 év valószínűleg, hogy begyűrőződjön az, hogy akkor valóban új módszerek, új követelmények, a mai naphoz igazított tananyag és így tovább, mire ez átmegy, az nagyon sok idő. Gyerekek unatkoznak az iskolába. 16 és 18 között is unatkozni fognak, nem szabad bent tartani őket ebben az iskolarendszerben, de ez a magyar államnak a kudarca, hogy nem vagy gyávaság, hogy nem meri meglépni a nagy rendszereknek a reformját, az egészségügy, a közoktatás, akár a szociális szakma, akár a közművelődés, és egy sor olyan dolog, amit egyébként olyan fontosnak nem szoktak tartani, de például a közművelődés szerintem azokon a településeken, ahol mi vagyunk, írtozatosan fontos erőforrás. És hogy nagyon megérni ezekbe fektetni, és kitalálni, hogy lehetne ezeket használni társadalmi integráció célokra, és esélyteremtésre. Úgyhogy...
Hagy említsek meg itt még egy problémát, amit közben így érzékelek, miközben beszéltek, hogy hát ugye az ilyen típusú rendszereknél mindig van fejlesztéspolitika, fejlesztési pénz, meg van működtetés. Tehát, hogyha valamit fejlesztek, ha létrehozok egy intézményt, egy ilyen szociális munkás pontot, egy iskolát, egy bármit, akkor annak hosszú távon működtetési, fejlesztési költségei vannak, ráadásul valószínűleg elég magasak is adott esetben, hiszen oda kell vonzani jól képzett szakembereket, meg fönn kell tartani az intézményt. Most én azt érzékelem, hogy még fejlesztésre csak-csak van pénz, hiszen említetek programokat fejlesztésre, ezek is tipikusan uniós finanszírozású dolgok egyébként, de hogy amire nincs pénz, az a működtetés, meg a háttérben lévő képzés, amit mondotok, hogy igazából nem lett megtalálva soha az akarat arra, hogy ezeket a rendszereket működtessék, még ezeknél jobb státuszú helyeken is problémát jelentenek ezeknek az intézményeknek a működtetése, nem is szólva ezekre a legalacsonyabb státuszú intézményekről. Ezt jól gondolom? András közben ingatja a fejét, hogyha te nem értene.
De Andrius, hát már benned volt, mondja, én nem felejtem el. Én egy eklatáns példát szeretnék hozni erre, hogy van ellenpélda erre, mégpedig a Biztos Kezdett Gyerekházak program. Ugye ez egy 25 éves kísérlet Nagy-Britániában, 80-as, 90-es évektől, ami igazolta azt, hogy nagyon is érdemes a meg nem születendő gyerekekkel, anyukákkal, majd 3 éves korukig a gyerekekkel foglalkozni külön, nem bölcsödébe, hanem fejlesztést adni azoknak a szülőknek, akik nem hozzák azt a családi hátteret, vagy nem tudják azt az anyagi biztonságot és mondjuk kulturális hátteret megadni, ami mondjuk a gyerekeiknek a fejlődéséhez szükséges. Ugye ez a 3 év a legfontosabb.
Akkor félreértettük egymást, én nem az egyéni fejlődésre értettem a fejlesztés politikát, hanem az intézményfejlesztésre.
Mondom, igen, most fejezem be. Na, és akkor ezt importáltam Magyarország egy tizenvalahány évvel ezelőtt, azzal a reménye, hogy itt is igazolja majd magát, és össze lehet hasonlítani, hogy azok a gyerekek, vagy azok a családok, akiknek a gyerekei jártak ebbe a házba, azok milyen más karriert futnak be, azokhoz a azonos településről jövő gyerekekhez képest, akik nem jártak, és hogy ez Európai Uniós Fejlesztési Programból futott mondjuk 10 évig, mi az autonómián olyan tucatnyi ilyen települési biztoskezett gyerekháznak a létrejötte fölött bábáskodtunk, hogy összejöjjön a konzorcium, megpályázzák a civilek, a önkormányzat, mindenki együtt, egyházi szereplők, és ez normatívává vált. Ezt a magyar állam belátta, hogy ez hasznos, és most már ez normatívából fut. Tehát van erre példa, és van más példa is szerintem, amit fel lehetne hozni. Én egy nagyon fontos dolgot hagy mondjak ezzel kapcsolatban, hogy sajnos semmi sem olyan szép, mint aminek látszik. Szóval mi, amikor a tucatnyiból olyan 6-ot meglátogatunk, szoktunk évről évre egyrészt szakmai partnereknek, külföldieknek tanulmányokat szervezni, mutatni, hogy akkor mi működött, mi nem. És hogy ilyen módon mondjuk 4-5 évre rá, hogy létrejöttek a házak, és már nem EU-s forrásból finanszírozták, hanem normatívából. Mi meglátogattunk pár ilyen házat, és én nagyon el voltam keseredve, szóval hogy azok a nagyon, nagyon ígéretes kezdeményezések, amikkel én is sokat dolgoztam, nem minden esetben hozták azt, amit kellett. Tehát amint már normatívából lett finanszírozva, jött egy indikátor frász, hogy x szülőt, x gyereket be kell hozni a házba, és az alapelv, ami szerint ez a ház működne, hogy legyen szerethető, legyen hivogató, legyen magához ölelő, és ilyen módon jönnek majd a gyerekek és a nagyon rossz körülmények között érő anyukák, apukák is be a házba. Már ezek a házak nem ezt az attitűdöt gyakorolták, hanem intézményként az indikátorfrász miatt, a fenntartási kötelezettségek és a hozandó számok miatt revolverezték a szülőket.
Na de erről beszélek, hogy igazából ameddig uniós forrás van rá, addig jól működik, és aztán amikor a magyar államnak kéne átvenni és finanszíroznia, akkor egyrészt ez a hivatali szemlélet indul be, ez a bürokratikus kelet-európai megközelítés, másrészt pedig meg nagyon sokszor az alulfinanszírozás.
Igen, jó, csak mondtam egy példát, amiről akkor konkrétan tudunk beszélgetni, hogy van példa, tehát így messziről ez egy sikertörténet, közelről nem minden esetben, nem mondom, hogy mindenhol ez volt a jelentő, de én nagyon magam alatt voltam, amikor ezzel találkoztam.
Mandy?
Megerősíteni tudom a ilyen irányú tapasztalatokat, és én ezt így tovább is vinném ezt a gondolatot, hogy azt gondolom, hogy most jutottunk el odáig, és pont ez a felzárkózott települések program etéren is ad nekünk most egy nagy lehetőséget, hogy akkor jó egy beavatkozás, és akkor jó szerintem egy intézményesülés, hogyha az a helyi problémákra ad adekvát válaszokat. Kicsit a biztos kezdett gyerekházaknál is azt érzem, bár nem vagyok szakembere, és nem is foglalkoztam vele, hogy kitaláltunk kívülről kereteket, azt leteszteltük ugyan több körben, és Magyarország ebben szerintem becsülettel teljesített Európai Uniós forrásokból, levonta a szakma a megfelelő tanulságokat, de mégiscsak egy túlmerev, túlegységesített intézményi struktúrát sikerült ráhúzni a rendszerre. Ebből jön az indikátorfrász, amit mond az András. Én ettől az indikátorfrásztól mentesíteném magunkat, és különösen a szegény településeket, hiszen az a közösség eleve sérülékeny, eleve iszonyú munkánk van abban, hogy valahogy ott létrehozzunk kis működéseket, ilyen-olyan intézményi keretek között, megtaláljuk a megfelelő szakembert, aki élére tud állni, és akkor ezt azonnal becsomagoljuk egy olyan papírba, ami kelettől délig ugyanaz kell, hogy jelentse, teljesen mindegy, mekkora településen vagy, teljesen mindegy, milyen a kormányhivatal, milyen a helyi polgármester, milyen az önkormányzatnak a tehetsége, a hatóköre, annak a biztos kezdett gyerekháznak úgy kell működni, ahogy azt leírtuk. Mi sajnos olyan gyerekházat is láttunk, ahol hát nagyjából ilyen 50 feletti gyermek lenne rászoruló egy ilyen szolgáltatásra, de 10 mehet be a biztos kezdett gyerekházba. És akkor ilyenkor elgondolkodik az ember, hogy akkor most mit is csinálunk. Mit is
de tettünk. Bocsánat, de amikor azt mondjátok, hogy indikátor fetisizmus, vagy indikátor frász, tehát hogy az a baj, hogy viszont valamilyen mutatókat meg csak kell használni, pont ez egy jó példa erre, hogyha ugye ott 50 a rászoruló, de csak 10 mehet be, akkor ez is egy indikátor, amit te használsz most, és valahogy át kell látni azt, hogy mi történik, mert ugye sokszor meg azt mondják, hogy jönnek a pénzek, és nem látjuk, hogy mi történik belőle, meg ahhoz, hogy tapasztalatokat szűrjünk le, ahhoz kellenek megvalósulnak-e indikátorok, tehát lehet, hogy nem az a probléma, hogy indikátorokat használnak, hanem hogy rossz indikátorokkal motiválják a rendszert. Nem lehet ez?
Igen, tehát hogy ne érts félre, tehát én sem azt mondtam, hogy ne használjunk számokat, sőt, én azt mondom, hogy használunk számokat, hiszen én is mondtam most egy számot, amivel együtt élünk. Mi szerintem Andrással pont olyan irányba szeretnénk ezt az országot vinni, ahol ezekre a mi általunk tapasztalt számokra van intézményi megoldás a rendszerben, és nem kell vértizzadnunk miatta, nem kell akár éveket várnunk, nem kell durva eszközökhöz folyamodni, már csúnya levelet írogatni ide-oda, hogy végre valaki hallja már meg a hangunkat, hogy az adott településen 50 gyermek szorulna rá erre a szolgáltatásra, hanem hogy ennek a módja lenne valahogy intézményesítve, hogy ilyenkor a civil szervezet, aki ott dolgozik a területen, vagy a éppen adekvát szereplő, lehet ez más is, tudja jelezni, és van rá intézményi válasz, hogy akkor igenis be tudunk vezetni egy olyan megoldást, hogy mind az 50 gyermek megkapja a megfelelő ellátást. Persze, ha ehhez van szakember, megtalálunk megfelelő épületet, mert nem tudom, azért sok probléma jön elő. Egy biztos kezdett gyerekháznak a műszaki alaprajza is egy kötöttség. Részben egyébként nagyon helyesen, tehát én nagyon szeretem az ilyen kitalált fizikai tereket, hogy ne össze-vissza kezdjünk el építkezni. 50 gyermek ellátása az már azért feladat, főleg egy kis faluban nem feltétlenül találunk hozzá megfelelő infrastruktúrát, ezt el tudjátok képzelni, tehát biztos láttatok már közelről iskola építést is, hogy nálunk ez egy alapélmény, hogy annyi gyermek születik, hogy kinövik a 80 évvel ezelőtt épített iskolát, és akkor hozzá kell toldani, vagy kell építeni egy újat. Ott azért nagyon súlyos kérdések bírnak felmerülni egy ilyen faluban, hogy akkor hova, hogyan, mekkora pénzből, és itt most belemehetnénk a mai gazdasági viszonyok közé, hogy egyébként meg milyen áron is tudunk építkezni ezeken a településeken. Amúgy a magas építőipari árak mellett is még felárasak ezek a falvak, azért azt is lássátok, hogy az egyéb vállalkozói kockázatok miatt felárasak az itteni beruházásain. Ez nekünk azért nagy nehézség, tehát hogy a szegény települések fejlesztésére amúgy sem áll rendelkezésre nagyon-nagyon sok pénz, tehát arányaiban azért ez egy viszonylag alulfinanszírozat, mert attól függ, honnan nézzük, de hogy ebből a kis pénzből is azért nekünk sokszor kell még extrákat költeni, egyszerűen azért, mert hogy ott dolgozunk, ahol dolgozunk. Szóval, hogy én csak tehát, hogy ami nálunk valahogy alapelvként elkezdett kikristályosodni így a jelenlét programok körül, hogy a helyi diagnózis mondja meg azt, hogy mire van szükség. Tehát állítsuk föl azt a helyi diagnózist, ami a helyi betegségeket idézőjelben sorolja, és arra próbáljunk meg gyógyszert találni, és ezt a rugalmasságot építsük be Európai Uniós és Magyar Állami finanszírozásba is. Itt hozzáteszem, hogy egyébként én nagyon sok jó szándékot tapasztalok kormányhivatali részről is, meg Európai Uniós strukturális alapok részéről is. Nincs feltétlenül ellenállás, meg ilyen nagyon lehúzott redőnyök. Van egy tehetetlenség a rendszernek, amivel együtt kell élnünk. Tehát ha ügyintézőkkel, szakemberekkel, hivatalvezetőkkel beszélünk, akkor nagyon-nagyon sok jó szándék tud jönni, meg segíteni akarás.
De miből adódik ez a tehetetlenség? Mert ugye azt gondolom, hogy ez olyas valami tehetetlen, bürokratikus tehetetlenség, azt meg lehet szüntetni, nem? Tehát, hogyha ha van akarat, akkor ez lehet. András nagyon-nagyon akar erre valamit mondani, látom.
Én kíváncsi vagyok, hogy a Nándi mit mond, hogy mire gondolt, és utána én is mondok egy példát.
Igen, erre gondoltam, erre a bürokratikus tehetetlenségre, hogy igazából nem látjuk, tehát ahol én ülök, onnan nézve általában nem tiszta, hogy hol akad meg egy ügyünk, vagy hol megy félre, vagy hol nem tud megszületni az a módosítási javaslat, ami el tudna érni változásokat. Ugyanakkor meg az is látszik, hogy megszületnek javaslatok, tehát mondjuk ez a 300-as program is, aminek a kereteit nyilván tudnánk vitatni Andrással itt most órákon keresztül, hogy ebben mi a jó, mi a nem jó, mégiscsak el tudott indulni, tehát hogy volt gondolat, ami végig tudott menni kormányzati berkeken, és most Európai Uniós támogatást is fog tudni kapni, tehát hogy hogy az ügy mellé oda tudnak állni szereplők, de például az ilyen intézményi struktúráknál, mint egy gyerekház, vagy egy tanodafinanszírozás, vagy a falusi általános iskolák finanszírozásának a kérdése, hogy ott nekünk azért bírnak lenni erős javaslataink, így az autonómia alapítványnak is, a Máltai Szeretetszolgálatnak is, ami mind azt célozza, hogy helyben találjunk megoldást arra a problémára, és ott már nehezebben működünk. Tehát amikor már van egy ilyen kvázi megcsontosodott intézményi környezet, ott azt látjuk, hogy nehezebben oldjuk fel a határokat. Éppen ezért talán az lenne a megoldás, hogy nem kezdünk el ábóvó beépíteni ilyen nagyon, nagyon szűk kereteket magunknak. Hát ezt a szakmának mindig ezeket a tanulságokat valahogy meg kell vitatni saját magával, hogy majd a jövőbeni fejlesztéseknél mi mivel állunk elő.
Világos. Aztán... András, bürokratikus tehetetlenség?
Igen, hát én egy konkrét példát mondjak, és akkor a felzárkózó települések programhoz ezzel kapcsolatos bürokratikusnak tűnő akadályról, szóval hogy ne tegyünk úgy, mint hogyha ha mindez nem lenne egy tágabb kontextusban benne, egy, mondjuk ez a nagy program, mert hogy itt van egy társadalompolitikai elképzelés a magyar kormányzat részéről, és minden hatalmi játszma. Tehát amikor azt mondtuk, hogy hogyan lehet erőforrásokat eljutni ezekre a településekre és használni ezeket, én azt gondolom, hogy abban a csapdában van mondjuk ez a program, sok csapdában, de az egyik az, hogy nem tud használni olyan erőforrásokat kellő hatékonysággal, amelyek egyébként rendelkezésre állnak. Legalább 2-3 tucat települési szintű fejlesztése, vagy akár kistérségi fejlesztéssel foglalkozó szereplőt tudunk, akik egyszerűen nem férnek hozzá ez a programhoz, azért nem, mert hogy a társadalompolitikai elképzelés a mostani kormányzatnak az nem oszlapot a civil szereplőknek. És hogy ez a program nem tudja használni ezeket az energiákat, amik mondjuk itt vannak, ezeknek a szervezeteknek, és ha megnézzük a felzárkózó települések program megvalósítóit, egyetlen egy civil szereplő van közöttük, az összes többi egyházi Caritas, vagy hozzá kötődő alapítvány, az ott esetben nulla ilyen irányú tapasztalattal. Tehát itt van egy központi akarat, hogy civil szervezetek ne, mert hogy egyébként ez a társadalompolitikai elképzelés, hogy a mi társadalmi partnerünk az egyház, vagy az egyházi szereplők, és ők kapnak lehetőséget ezen a területen is, és hogy itt ez egy bürokratikus akadálynak is leírhatnánk, de igazándiból egy politikai döntés van emögött, és ez rossz, mert hogy mondjuk azt az együttműködést, ami kialakulhatna, azt nem teszi lehetővé egy ilyen egyszerű politikai döntés. És azt mondom, ez egy bénultság, és ez innen biztos, hogy nincsen jó.
Nandi?
Én a tágabb kontextust megértve mondom azt, hogy ez egy folyamat megint csak, nem lezárt döntések és struktúrák ezek. Én azt gondolom, hogy a folyamatos változásban van ennek a programnak is a környezete. Most ebben mélyebben nem akarok belemenni, látok 2022-re vonatkozó terveket, finanszírozási és szervezetépítési vagy működtetési oldalra vonatkozóan is. Ezek én azt gondolom, hogy összességében a nyitottság és a komolyabb partnerség irányába viszik ezt az ügyet. Igen, egyházi szereplők vezetik, vagy viszik most ennek a programnak a településeit nagy részben. Így lehetett elindítani, de el lehetett indítani. Tehát, hogy ez a program ez most megy, és én azt gondolom, hogy ebben most ez a legnagyobb érték, tehát kezdenek jönni majd most már az eredmények is. De még, most nem tudom, ha megengeditek, csak még visszautalnék az erőforrásokra, bennem egy fontos gondolat még bennmaradt, vagy bennragadt, hogy tehát itt sokat beszéltünk arról, hogy mit, hogy fejleszünk oktatást és egészségügyet és egyéb eszközöket, hogy itt én tényleg komolyan gondolom, hogy ki kell találnunk azokat az intézményi megoldásokat, amelyek rugalmas, gyors és hatékony választ tudnak adni ezeknek a falvaknak a problémájára. És itt nagyon erős digitalizációra lesz szükség, ez teljesen biztos, és ebben már próbálgatunk is eszközöket mondjuk telemedicina területén, hogy hogy lehet odavinni úgy a szolgáltatást, hogy az orvos az akár több száz kilométerre arrébb ül és diagnosztizálja az adott beteget, és ebben elég jó tapasztalatok vannak. És hogy ugyanezt meg kellene tennünk mondjuk munkaerőpiaci szolgáltatások területén is. Úgyhogy én azt gondolom, hogy most olyan helyzetben vagyunk, és olyan, most előttünk van megint egy Európai Uniós finanszírozási ciklus, hogy azokat a forrásokat, amik most jönni fognak, azokat meg kellene próbálnunk nagyon sok ilyen kísérleti programra fordítani, most viszonylag gyorsan, és úgy adni javaslatokat, csak hogy visszautaljak, hogy mit mondanánk a miniszterelnöknek. Én azt gondolom, hogyha ki tudunk próbálni kicsiben ilyen eszközöket, amik valahogy már így a 21. században elfogadottnak tekinthetők, és tömegesen tudnak hatékonyan finanszírozni problémákat, akkor az nyitott fülekre fog találni, bárki is legyen majd a következő 10 évben Magyarország miniszterelnöke, amikor ezek a javaslatok asztalra fognak kerülni. Szerintem nekünk ez a fő felelősségünk most.
Világos. Még két kérdés, hagyj kérdezzek be, már nagyon hosszú idő óta beszélgettünk, de még lenne két rövidebb kérdésem, mert bonyolult kérdések. Az egyik az az, hogy ugye óhatatlanul előkerül ez a roma ügy, és azt szeretném kérdezni tőletek, hogy romáknak van-e másra szüksége, mint más egyéb embereknek? Ugye ez egy alapvető dilemma, hogy ugye vannak, akik azt mondják, hogy a romáknak ugyanarra van szüksége, mint másoknak, jó iskolára, jó egészségügyre, utakra, és hogyha ezt mind megkapnák, akkor tulajdonképpen a gazdaságba integrálódva fenntarthatóan tudnának élni, és vannak, akik azt mondják, hogy emellett még másra is szükség van. András?
Igen, tehát, hogy azt gondolom, bátornak kell lenni, és ki kell tudni mondani, hogy külön feladat van, és azt gondolom, hogyha nincsen célzott esélykiegyenlítés, akkor nincs esély felzárkózni. Tehát, hogy van az a makroközgazdászként, nem tudom, hogy mennyi mindennel foglalkoztok, de hogy van az a hit, hogy majd a dübörkő gazdaság magával húzza ezeket a településeket, és hogy ez lesz a megoldás. Én azok a települések, amiket igazándiból kegyetlennek gondolok, és több tucat, több száz van belőlük, én nem látom, hogy ezeknek igazándiból nagy esélyt adnak. Tehát olyan mélyen messziről indulnak, hogy zárványként meg tudnak maradni.
Mert hogy a piac nem ad esélyt neki.
Nem, meg az intézményi. Tehát amikor azt mondom, hogy igen, kell, célzott esélykiegyenlítés. A Magyarország állampolgáiról beszélünk, több százezer emberről, akiket nem csak a magyar állampolgárok bélyegeznek meg, hanem az intézmények is intézményesen kirekesztik őket, ezért speciális programok kellenek, hogy...
És mik lennének ezek? Tehát azon túl, hogy mondjuk biztosítunk ezekben a településekben jó oktatást, egészségügyet, utat, ezen kívül mi lenne az, ami, tehát felzárkóztató jelleggel, mi az, ami ezen kívül szerinted specifikusan a romáknak kellene?
Nagyon tiltakoznék ez ellen, hogyha ezt ilyen egy oldalon fogalmaznánk meg. Én azt mondom, hogy ez a két oldalú folyamat. Tehát a társadalom politika az abban különbözik a szociálpolitikától, Ferge Zsuzsa óta tudjuk, hogy a társadalmi viszonyok megváltoztatására tör, a másik pedig valami szegénységkezeléssel foglalkozik, és hogy én azt gondolom, hogy a többségi társadalomnak is dolga van ezzel a dologgal, tehát a társadalmi csoportok közti viszonyokat kellene megváltoztatni. Az, hogyha a romákat célozzuk egy úgynevezett roma stratégiában, az szerintem öngól. Mert akkor azt mondjuk, hogy hát csak nekik van dolguk, meg az intézményeknek kéne segíteni, és a magyar társadalomnak nincsen dolga ezzel a dologgal, miközben tudjuk, hogy közel 70%-os elutasítottsága a cigányoknak. Tehát ez az intézményes partvonalra szorítás, ez mindenféleképpen esélykiegyenlítés.
Hát, ha jól értem, akkor te azt mondod, hogy nem roma programot kell csinálni, hanem szegény programot kell csinálni.
Nem.
Vagy esélyegyenlőséget kell csinálni.
Nem, én azt gondolom, hogy a Magyarország, hogy beszéltünk, nem minden magyarországi cigány szegény, de mondjuk egy roma vállalkozók, vagy a roma ösztöndíjas programok indítása, az írtudatosan fontos, ez nem szegény politika, hanem azon a roma identitás megélése és roma intézmények létrehozása és egy úri huncutságnak néz ki, miközben nagyban hozzájárulna mondjuk a roma önérzet és büszkeség erősítéséhez, ami magával tudja húzni egyébként a szegénységgel kapcsolatos programokat is.
Nándor?
Hát én mint helyi gazdaságfejlesztéssel foglalkozó ember, nekem az adekvát válasz, ami szembe jön e téren, hogy általánosan kell ezeket a településeket fejleszteni és esélyt adni nekik arra, hogy ott legyen helyi gazdasági működés, legyen a munkaerőpiachoz szervesebb csatlakozás, és ott én nem nézem a konkrét beavatkozásoknál, hogy most ki milyen származású honnét jött. Én ezt azt gondolom, hogy ez tudja előrevinni, tehát gazdasági értelemben az ügyeinket. Általánosan a helyi működést kell megerősíteni, ugyanakkor értem, amit András mond, én ezt el is tudom fogadni ebben a társadalom politikai részében, én most nem foglalnék állást, mondom, értem a hozzáállását Andrásnak. Az ösztöndíjprogramokat egyébként én magam is különösen szeretem és támogatnám, tehát szerintem nagyon fontos eszközei az útjainknak.
De célzottan roma ösztöndíjprogram, vagy ösztöndíjprogram szegény sorsú gyerekeknek?
Roma ösztöndíjprogram.
Roma ösztöndíjprogram. Aha.
Ezt azért merem mondani, én nem, tehát nagyon kevéssé érintődtem meg, vagy láttam ilyen történeteket, de volt egy-két eset, amikor igenis láttam, hogy mekkora jelentősége van annak, amikor egy mondjuk agykutató fiatal PhD-s a Szegedi Tudományegyetemen fölvállalta, hogy ő igenis roma származású, azzal tudott onnét abból a helyből eljönni, kitörni, hogy ő neki segítettek, civil szervezetek ösztöndíjjal el tudott onnét mozdulni, és hogy igenis megpróbál a saját közösségének, szűkebb, tágabb közösségének segíteni azzal, hogy ő azt üzeni, hogy gyerekek, van remény, ez tök fontos. Uh-huh. Tehát, hogy ez szerintem mindegyikünk életében fontos. Mondom ezt úgy is, hogy én egy ilyen faluban születtem fel, tehát nőttem fel, minden második pattársam helyi roma származású srác volt. Én is eljöttem onnan, nem tudom, most arról beszélek, hogy tudunk segíteni ezeken a településeken. Ezzel is azt tudom mondani, hogy a gyerekeket fel a fejjel, lehet tanulni, el lehet menni iskolába, össze lehet szedni magunkat, aztán hajrá. Én ezt cigányként nem tudom mondani, mert nem olyan családba születtem, ezt tudom mondani valaha ott lévő szegény gyerekként, akik küzdöttek ezzel a helyzettel, amiben belesodrottunk a településsel, a szocializmus áldásos hatásainak következtében, de na, szóval, hogy szerintem általában ez tud lenni a válaszunk, tök fontosak ezek az eszközök.
Világos. Meg az ennek közöltés. Világos. Az utolsó kérdés, és nem húzom tovább az időtöket, hogy azt szokták sokan gondolni, hogy alapvetően ezek a legszegényebb települések, vagy a romák, vagy a szegények rengeteg erőforrást megkapnak, de nem élnek vele. Tehát van egy, biztos ti is tapasztaljátok, hogy van egy ilyen közkeletű vélekedés, hogy csak költünk rájuk, megy a segélyezés, és nem jön ki ebből semmi, csak ebből akarnak élni, ebből akarnak megélni, és nem akarnak tenni magukért. Ha valakitől ezt halljátok, biztos ismeritek ezt a vélekedést, ha valakitől ezt halljátok, mit mondatok erre?
Hát azért érdemes megnézni azt, hogy a magyar nagyon vékony középosztály mekkora mértékű állami támogatásokat kap, és valószínűleg nagyságrendekkel nagyobbakat, és ezzel tud élni. Szóval, hogy ezek a szerencsétlen emberek, akiknek egyébként minimális vagy nincs adózott jövedelmük, a töredékét nem kapják meg, ez az egyik. A másik pedig, hogy azért a szegénységnek van egy kultúrája, és azt a középosztálybeli értékrendet számon kérni ezeken a nagyon nyomorúságos vidéki településen élő embereknek a mindennapján, az szerintem nem fair. Azt a előregondolkodást, stratégiai szemléletmódot, tervezést, hogy hogyan kéne csinálni, hogyan kéne tervezni és vinni az életüket, amikor egyik napról a másikról élünk, és ennek van meg a kultúrája. Nem, szerintem ez így nem korrekt. Egyszerűen ez a kritika.
Nandi?
Ezt folytatnám, abszolút igaza van Andrásnak. Én, nekem az egyik ilyen alapmondatom mostanában, hogy nézzük meg ezeket a fiatalokat, milyen környezetben nőnek fel, ahogy mondtam is, nem lát működni vállalkozást maga körül. A jellemző foglalkoztatási viszony az a közfoglalkoztatás egy nagyobb településen, de úgy képzeljétek el, hogy a mai napig vannak ugye olyan falvak, ahol akár több száz fő közfoglalkoztatott van egyszerre az önkormányzati rendszerben. Ott az általános kultúrája a gazdaságnak, hogy mit szed magára az a fiatal, aki ott nő fel, az ez, és egyébként lát elérhetetlen célokat, hogy vannak tanárok, meg van egy orvos, mert nem tudom, ami neki nem pálya, fel se fogja, hogy oda milyen út vezet, hiszen nem látta maga előtt, soha senki el nem mondja neki. És felnőtt 16 éves elmúlik, kirakjuk az iskolapadból, ha nem fejezi be a szakmát, de akkor is 18 évesen kijön onnét, és mi, mint magyar középosztály innen Budapestről okosan elkezdjük neki mondogatni, hogy de te miért nem fizetsz adót, miért nem építesz házat, miért nem vagy ilyen, miért nem vagy olyan. Azt kellene megnézni, hogy adtunk-e arra esélyt, hogy az a srác az úgy nőjön fel, hogy ott körbevegye az a, mondjuk az a gazdasági működési metodika, amit mi itt egyébként látunk magunk körül. Tehát felszedte ő azokat a tapasztalatokat, tudtunk-e neki ebbe segíteni, és nyilván nem. Tehát akkor ebbe segítsünk, és akkor ezzel én el is venném ennek az élét rögtön, hogy de mennyi támogatást adunk ezeknek az embereknek. Tök igaza van Andrásnak, én nem is akarom ezt tovább cizellálni, tehát hogy ez a helyzet, ha nézzük meg, hogy ki mennyi pénzt kap ebben az országban, és mindjárt relatívvá válik ez a úgymond túltámogatottság nagyon időzőjelbe téve, de én azt domborítanám ki, hogy igenis szükség van extra segítségre ma is, tehát még extra segítségre van szükség ezeknek a településeknek, társadalmi csoportoknak az életéhez, és nem akarok felzárkóztatást mondani, meg felzárkózás, meg ilyen, nem tudom, ez a, egyszerűen csak az esélyt próbáljuk már meg megadni, de itt én nagyon-nagyon hangsúlyozom azt, hogy jól segítsünk. A jó eszközöket találjuk meg, ne a felülről kitalált, bedobozolt kliséket kezdjük el ledobálni ezekbe a falvakba, mert ennek mindig van veszélye, és látjuk, hogy nem működik, és már nem tudjuk elégszer elmondani, hogy nem működik, amit felülről találunk ki. Alulról jövő megoldásoknak kell lenni, a helyi problémára kell választ adni, és azt az egymásra utaltságot, ami ott helyben társadalmi csoport, önkormányzat, iskola, óvoda, civil szervezet viszonylatában, akár egyház viszonylatában tud működni. Ezt kezdjük el értékként kezelni, és ennek az együttműködésnek a lehetőségét maximálisan támogatni, hogy ami erőforrásod helyben van, az összekapaszkodjon, és ne egymás ellen működjenek, ne szeparáltan tudjanak működni. Tudjátok, milyen borzasztó érzés most is azt látni, hogy alig van szereplő, de azok is külön finanszírozást kapnak, én programom, te programod, megy el egymás mellett egy csomó információ, aminek nem nagyon látjuk a hozadékát. Tehát ha van egy jó polgármester, aki egy integratív személyiség, akkor ő ezeket megoldja és összeszedi ezeket az ügyeket. De ha ez nem így van, akkor nincsen, és akkor oda kerül az autonómia alapítvány, és akkor szedje össze az András ezeket az erőforrásokat, és beleszakad egy-egy ügybe is. Miközben 300 van most a nyakunkban, vagy mondhatunk 500-at, vagy nem tudom, amivel egyébként foglalkozni kellene. Tehát hogy ide egy kicsit más, nyitottabb, modernebb, frissebb gondolkodás kellene ennek az egésznek az átgondolására. Azt hiszem, hogy beleragadtunk egy picit ilyen sztereotípiákba is, hogy mármint amit kérdezel is, hogy ez pont egy ilyen kérdés, hogy mennyi pénzt kap meg, hogy és akkor éle vele, vagy nem.
Persze, én tudatosan hoztam itt egy sztereotípiát, Nándor, tehát tudatosan azt hagytam a végére, hogy megkérdezem, de hogy ezt ti is érzitek, hogy ez egy közvélekedés, tehát egyszerűen csak fel akartam tenni olyas valamit, amit a magyar társadalom nagyon nagy része gondol erről a kérdésről. Az időnk viszont közben bőven lejárt, túl is futottunk azon, amit terveztem. Remélem, a hallgatóknak volt türelmük végighallgatni egy majdnem két órás beszélgetést, de azt gondolom, hogy ezek annyira fontos kérdések Magyarországon, hogy meg kell adni az időt rá, hogy végigbeszéljük rendesen. Én nagyon szépen köszönöm Németh Nándornak, a Máltai Szeretetszolgálattól és Nun Andrásnak, az Autonómia Alapítványtól, hogy ezt végigbeszéltétek velem. Köszi szépen!
Köszönjük!
Köszönjük szépen!
Ez volt ma a Pogi Podcast. Ha vitába szállnál az elhangzottakkal, vagy témát javasolnál, keresd a Pogi Blog oldalt a Facebookon. Ha támogatnád a podcastot, azt a www.patreon.com/pogipodcast oldalon teheted meg. Köszönjük!
Ez a műsor a Béton Közösség tagja.